Köszöntöm ezeket, szervusztok! Sűrű hét előtt állunk, hiszen Pride hónap és Pride hét van. Most szombaton fogják tartani majd azt a budapesti menetet, amelyben a Városháza játszik vezető szerepet. Átvállalva részben a Budapest Pride-tól megszervezésnek ezt a lehetőséget, és valamilyen módon kiskaput keresve a különböző eljárásrendek között, hogy meg lehessen tartani a meleg büszkeség menetét. Hogy pontosan hogyan fog ez majd zajlani, ezt a héten feltehetően már pontosabban fogjuk tudni. Egy biztos, 28-án, vagyis szombaton a Partizán egész napos élő műsorra jelentkezik, úgyhogy akárhol is történjen Budapest városán belül a felvonulás, mi ott leszünk. És nem csak a felvonuláson, hanem előtte is már számos vendéggel készülünk arra vonatkozóan, hogy egy átfogó képet mutassunk nektek arról, hogy mi a helyzet ma a szexuális kisebbségek magyarországi helyzetével. Egyáltalában a szexuális kisebbségeket reprezentáló mozgalmon belül milyen dilemmák és kérdések fogalmazódnak meg most, amikor egyértelműen egy törésvonalhoz érkezett a mozgalom egésze, hiszen 3 évtizednyi szisztematikus munka után most erőteljesen fölmerül az a kérdés, hogy hova és milyen formában érdemes tovább gondolkodni azoknak, akik a jogkiterjesztés és a jog egyenlőség kérdését meghatározó feladatnak látják a szexuális kisebbségek vonatkozásában. Szóval lesz miről beszélünk, és lesz miről foglalkozunk szombaton, mindenképpen tartsatok majd velünk. De addig is számos izgalmas műsorral készülünk számotokra, minden nap lesz partizános adás, sőt, több adásra is készülünk, lesznek olyan napok, amikor akár háromszor is találkozhatok velünk, hiszen igazán fontos és jelentős események zajlanak ebben az országban, ezekben a napokban. Többek között a mai napon például az ATV lesz majd egy, hát nagyon régen nem látott szakpolitikai vita az egészségügyről, az egészségügyi államtitkár Takács Péter, illetve a TISZA Európa Parlamenti képviselője, illetve egészségügyi politikusa Kulja András között. A vitát Szőlősi Györgyi fogja majd vezetni, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg a vitát, és utána pedig kapcsoljatok a Partizánra, ahol meghívott szakértőkkel fogjuk majd elemezni a látottakat és a hallottakat. Egy szerintem izgalmas és fontos politikai eseménynek lehetünk majd szem és főtanúi. De izgalmas politikai eseményeknek vagyunk szem és fültani ezekben a napokban is. Volt olyan választási kampány, amelynek igazából a bekövetkeztét szerintem a választók nagyjából egy héttel a választás előtt érzékelették, ha egyáltalán érzékelették. A 2018-asra gondolok, amikor a különböző ellenzéki jelöltek a visszalétetése kapcsán próbáltak hát valamilyen jobb pozíciót nyerni egymásnak. A 2026-os választási kampány már ebből a szempontból is különbözik a korábbiaktól, hiszen nem csak, hogy 2026 van még rendkívül messze, majdnem fél év van addig hátra, még csak igazából miniszterelnök jelöltje sincs a TISZA pártnak hivatalosan, mégis az inkumbens 2022-ben mandátumot szerzett ellenzéki képviselők egyre másra jelentik be a visszavonulásukat, a visszalépésüket, vagyis azt, hogy nem indulnak 2026-ban újra, mert megítélésük szerint ezzel tudják a legjobban segíteni a TISZA győzelmét, vagyis a kormányváltást. Hogy pontosan mi vezetett erre a felismerésre többek között Jámbor András esetében, ezt tőle fogjuk megkérdezni, hiszen Józsefváros Ferencváros egyéni országgyűlési képviselője elfogadta meghívásunkat. Múlt csütörtökön jelentette be, hogy nem indul újra a 2026-os választáson, dacára annak, hogy 2022-ben először az előválasztáson, utána pedig a választáson hát meggyőző győzelmet hozott. Nyilvánvalóan ettől függetlenül maga az ellenzék csúfosan leszerepelt, gyakorlatilag 2010 óta a legrosszabb eredményét hozta az egyesült ellenzék, de azt lehetett látni Jámbor esetében, hogy legalábbis a mögött álló a szikra, illetve az őt támogató pártok, illetve a saját szívós és szisztematikus terepmunkának köszönhetően valami fontos indul el Józsefváros Ferencvárosban, hogy pontosan meddig tudott eljutni az elmúlt 3 évben, egyáltalában az, hogy nem indul újra, mennyiben van veszélyben az eddig elért politikai eredmények mindegyike, egyáltalán hogyan gondolkodik a saját politikai szerepéről, szóval erről és minden másról, amit érinthet az ő visszalépése, ezekről fogunk most majd beszélgetni. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt még ezt megtenném, kérlek, hogy iratkozz fel a csatornára, ami nem tetted volna meg, illetve, ha megteheted, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok is vendégemhez, Jámbor Andráshoz. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Márci, üdvözlöm a Partizán nézőit.
Amikor legutóbb itt voltál a stúdióban és beszélgettünk, akkor úgy fogalmaztál, az ellenzék vezetője országosan Magyar Péter, de itt Józsefváros Ferencvárosban én vagyok a vezető. Mi változott?
Semmi. Pontosan ez ennek a döntésnek a lényege. Én vagyok Józsefvárosban és Ferencvárosban az ellenzék vezetője, és nyilván ameddig a mandátumomat kitöltem, addig én is leszek az ellenzék vezetője, és pontosan ebből a kiinduló pontból hoztam meg ezt a döntést. Mert így tudom szolgálni azokat a választókat, akik Józsefvárosban és Ferencvárosban rám szavaztak, és így tudom szolgálni azokat az ügyeket legjobban, amik ezeknek a józsefvárosiaknak és ferencvárosiaknak az ügyei. Tehát egyszer egy politikai vezetőként azt kell elérnem, hogy győzelemre segítsem azt a politikai oldalt, ahol vagyok, másrészt pedig azt kell elérjem, hogy azoknak a választóknak a képviseletét megadjam, akik megbíztak a mandátumommal.
A Telexnek tavaly novemberben még azt mondtad, hogy ha Magyar Péter mindenkit kizár, aki a politika közelében volt korábban, például Piko András, Baranyi Krisztinát, Hatházi Ákost, vagy például téged, magadat is, akkor egész egyszerűen nem lesz elég erőforrás a szavazata a rendszerváltáshoz. Ebben miért változott meg a véleményed?
Hát szerintem itt azért látjuk, hogy mi történik a magyar politikában egyrészt, másrészt meg itt arról van szó, hogy nekem végig kellett gondolnom nyilván az elmúlt egy évben azt, hogy hogyan folytatom a politikai pályafutásomat, és ebben a gondolkozásban az, hogy el is indítottuk ugye a kampányomat márciusban, az egy erős lépés volt. Tehát végig kellett, beszéltünk választókkal, kopogtattunk, felhívtuk őket, a tereken találkoztuk velük, és nekem nem az volt az állításuk, hogy Jánbor András lépjen vissza, és nem is az volt az állításuk, hogy a Tisza lépjen vissza, hanem az volt az állításuk, hogy légy szíves, oldjátok ezt meg, hogy itt végre leválthassuk az Orbán rendszert, és végre azok az ügyek legyenek a magyar társadalom témái, amik a mi mindennapi ügyeink. És ebből a kiinduló pontból kellett nekem ezt a döntést meghozni.
De ez történt, mert értem, azt mondták, hogy közösen oldjátok meg, de ehhez képest te most egyedül hoztál egy döntést, amiben jól tudom, igazából a Tisza nem vett részt, tehát igazából ígéret a te részedre nem hangzott el sem arra vonatkozóan, hogy a te általad eddigi ügyeket tovább viszik. Sőt, igazából még azt sem tudhatjuk, hogy ki lesz igazából a jelölt. Vagy van erről bármilyen tudásunk?
Nincs tudásunk arra, hogy ki lesz a Tisza jelöltje, de az elmúlt hónapokban azért elég sok tisztessel találkoztam helyben, és hogyha például közülök választanak jelöltet, akkor biztos, hogy egy tisztességes, elkötelezett jelöltje lesz az ellenzéknek.
De ezt nem tudod, ezt most tippeled.
Nem tudom, hogy ki a Tisza jelöltje, azt tudom, hogy kik jelentkeztek például helyből Tisza jelöltnek, ezek nagyon, nagyon jó szívvel tudok bármelyikükre szavazni.
Miért született meg ez a döntésed most, amikor még nem lehet tudni, ki igazából az, akit a Tisza indíthat? Tehát, hogy ebben a pillanatban gyakorlatilag bármi elképzelhető. Ugye, hogyha végignézünk mondjuk a fővárosi képviselőiken, vagy az európai parlamenti képviselőiken, anélkül, hogy most különösebben belemennék a politikai karakterüknek az elemzésébe, karakteres baloldali embert nem nagyon lehet látni a Tisza környékén. Tehát mi alapján feltételezed azt, hogy a baloldali szavazóknak Józsefváros, Ferencvárosban lesz képviselete egy ismeretlen tiszás személyében?
Tehát alapvetően én egy baloldali ember vagyok, egy szociáldemokrata ember. Az a legitimáció, viszont amit kaptam ezen a választáson 2021-ben és 2022-ben, ez egy anti-orbánista legitimáció. Erről írtam is tavaly egy cikket az EP választás után, hogy mit jelent ez az anti-orbánista legitimáció, és egyébként mit jelent ez hosszú távon az ellenzékre nézve, a régi és az új ellenzékre nézve is. Nekem, amikor szembe kell néznem a választóim akaratával, akkor ebből a legitimációból kell kiindulnom. Lehetett volna lehetőségem arra, hogy mondjuk úgy egy új társadalmi szerződést kötök a választóimmal a választókerületben, hiszen ma az anti-orbánista ellenzék vezetője az Magyar Péter, de én azt láttam, hogy ha megpróbálom ezt az új társadalmi szerződést megkötni, akkor olyan szintű erőforrásokat kell elégetnem, olyan szintű energiát kell beletolnom a kampányba, olyan szintű aktivista munkát kell kérnem, ami szerintem nem használna jelen helyzetben, hanem jó eséllyel ennyünket ártana annak a célnak, hogy az Orbán rendszer levelet. Ugye én nem akarok április 13-án arra ébredni, hogy végigtoltam ezt a kampányt, és a végén a Fidesz viszel egy mandátumot Józsefvárosban és Ferencvárosban, mert az eszembe köpném a választóim akaratát.
Akkor beszéljünk erről valóban, mert a Substack-ed, amit egyébként mindenkinek javasolnék, hogy nyugodtan nyilatkozzon fel rá, hiszen ott lehet első körben értesülni a politikai gondolataidról. Szóval ott alapvetően hivatkozol több szempontra is, hogy miért hoztad meg ezt a döntést, és szeretném, hogyha ezeken végig tudnánk menni. Igen. Egyrészt írod azt, hogy a Fidesz szeretné harmadik jelöltek indulását, de ebben igazából nincsen újdonság, hiszen lehetett látni például, amikor a kampánypénzeknek a megemelésénél, hogy igen, a Fidesz alapvetően támogatja azt, hogy egy sokszínűség legyen, egy széttartó sokszínűség legyen az ellenzéki oldalon.
Csak akkor álljunk meg itt egy pillanatra, tehát, hogy vagy egy kicsit érthetővé tegyük ezt a döntést. Ez a döntés nem úgy született, hogy valamelyik reggel felkeltem, és megszületett ez a döntés. Tehát ez az elmúlt egy évben, és szerintem ezzel minden jelenleg hivatalban lévő ellenzéki képviselő így van, vagy én nagyon remélem, hogy mindegyik így van, hogy ez egy folyamatos dilemma, hogy újrainduljon-e, ne induljon újra, mi az, ami használ a választóinak, mi az, ami használ az által a képviselt ügyeknek. És igen, a pártpénzeknek ez a iszonyatos megemelése, ez például ugye novemberben volt, én voltam az egyetlen parlamenti képviselő, aki a parlamentben ezen felszólalt, sőt, még elkövettem egy számolási hibát is azzal, hogy mennyi ez a pénz, ami jár az ellenzék és a kormánypárti frakcióknak, és egyébként ezt a számolási hibát átvette Magyar Péter is, úgyhogy örülök, hogy ezzel is hozzájárultam ahhoz, hogy ez az ügy egy kicsit nagyobb nyilvánosságot kapjon. Alapvetően az akkor egy megérkező dilemma volt. De ennek a csúcsa az tényleg az volt, amikor május végén sokszor járok különböző minisztériumi egyeztetésekre, nyilván ez a rendszer nem annyira kedveli az ellenzéki képviselőket, nem egy normális országban vagyunk, ahol leültetik az ellenzéki képviselőket egy minisztériumban, megbeszélik, hogyan lehetne megoldani a dolgokat, és a választók akaratát megpróbáljuk leképezni, képviselni őket. Például a belügyminisztériumban voltam tavaly ősszel, ahol a józsefvárosi ferencvárosi közbiztonság kérdésekről akartam Pintér Sándorral egyeztetni, végül a rendészeti államtitkárhoz kaptam időpontot, és végül a rendészeti államtitkár kabinett főnökével tudtam beszélni. Most május végén az építési minisztériumba kértem időpontot, Diószegű ügy, Pázmány, a légtér kérdése, hogy mennyire zajosak a repülők, ez egy nagyon fontos kérdés Ferencvárosban, Józsefvárosban is, és bementem az egyeztetésre, ahol ült velem szemben Lázár minisztériumában Csepregi Nándor, Lázár Jánosnak a hát végülis jobb keze.
A politikai jobb keze, abszolút,
igen,
persze.
Odaült mellém Ák Péter, a minisztérium politikai államtitkár, és így, na Andris, hogy állsz a körzetben? Akkor hármas verseny lesz? Jól fog szerepelni? Egy ilyen diskurzust így elkezdett, én őt leráztam gyakorlatilag, majd elkezdődött egy egyeztetés, ahol ott ült 5 darab helyettes államtitkár, volt, aki prezentációt hozott arról az ügyről, amivel kellett foglalkozni, és elhangzott egy adóügy kapcsán, és pont a légtérzaj kapcsán, hogy akkor jó, akkor mikor lesz az egyeztetés a minisztérium és a repülőtér között? Akkor hívjuk be oda képviselő urat, hogy tudja a választói akaratát képviselni. Azért ilyen nagyon nem volt az elmúlt 3 évben, hogy ilyen történt volna, és hát ennek az egész jelenetsornak a csúcspontja az volt, amikor a diákváros kérdéséről volt szó, és Csepregi Nándor államtitkár így egy szép mosolyal az arcán, áthajolt az asztalon, és azt mondta, hogy képviselő úr, ugye milyen jó, hogy ezt még a választások előtt bejelentettük, hogy meg fog épülni? Szerintem ez egy elég egyértelmű szituáció, vagy hát én nem szeretnék a Fidesz balekja lenni ilyen szempontból, hogy ebben a szituációban a kormánypárti támogatást behúzom azért, hogy a Tiszától vegyek el szavazatot, és a végén a Fidesz nyeri.
Ez egy nagyon izgalmas dilemma szerintem, és akkor egy picit beszéljünk erről. Tehát egyrészt igen, értem, hogy egy olyan helyzetbe kerültél, hogy valóban nagyon könnyen fölmerülhet az a vád veled szemben, hogy a Fidesz hasznos hülyéje vagy, aki ellenzékinek látszik, de valójában a Fidesz úgy menedzselgeti körülötte az erőteret, hogy játékban maradjon, de a végén pont annyi szavazatot vigyen el, ami a fideszes 30%-os győzelemhez elégséges. De a másik oldalról pedig lehet ezt úgy is mondani, hogy belekerültél végre egy olyan helyzetbe, amiben nagyon komoly adóászok voltak a kezedben, hogy a hatalmat csiskítsd, és te föltetted a két kezedet ezzel szemben.
Azért ez nem így működik, tehát hogy alapvetően nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha döntési pozícióba eljutottam volna ezekben az ügyekben, hogy korábban sem jutottam el döntési pozícióba, hiszen itt arra van szó, hogy kommunikációs lehetőséget teremtenek, hogy bemehetek és kommunikálhatok arról, hogy én a repülőtérrel egyeztettem itt arról, hogy mi a helyzet. Hogy erősít arra a kommunikációs szituációra, hogy igen, mi megküzdöttünk azért, hogy a Fudan Egyetem ne épüljön föl, egy országot ne eladósító egyetem ne épüljön föl, és igen, van egy diákváros bejelentés, hogy ez korábban történt meg, amikor a Fidesz éppen a lakhatási válságot előszedte 10x év után. De ha megnézzük például a diószegi ügyét, ahol komolyan szükség lenne olyan kormányzati döntéshozatalra, ami ennek a 200 családnak vagy 400 embernek az életét megmentené, vagy jobb helyzetbe hozná, ott meg pontosan ellenkezője történt, ott csináltak nekem egy konfliktus helyzetet ezeknek az embereknek a tönkretételével. Tehát itt ugye az történt, csak hogy a hallgatók is értsék, hogy egy évvel ezelőtt hozott egy salátatörvényt a Fidesz arról, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a tanárképző karát fogják bővíteni. Ennek kapcsán kisajátítottak 10 olyan lakóházat, amiben önkormányzati bérlakások vannak, amiben nehéz sorsú dolgozó emberek járnak, olyan emberek, akik tényleg a két kezükkel építették fel ezt az országot.
Itt csak egy lábjegyzet adat érjek hozzá, hogy Pikó András polgármester elmondása alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem úgy kezdeni ezt az egész kisajátítást, hogy konkrétan még semmifajta megvalósíthatósági terve nem volt arra nézve, hogy fog megépülni ez a bővítés.
Hát nem, hogy nem, tehát, hogy nem találtunk egy év alatt egy kormányzati döntéshozót, aki azt mondta volna, hogy én vagyok ezért a felelős.
Na, de bocsáss meg, András, tehát ezt a blöfföt akkor, amit veled szemben megjátszott az államtitkárok Sisere Hada, meg a többi, dicsőséges nagyúr, le is hívhattad volna.
De hát pont ezt próbálom a Diószegű ügye elmagyarázni, hogy a végén nem hívhatom le. Olyat nem fognak csinálni, pont azért, mert hogy itt nekem is lehetőségem van ebben a választókerületben győzni, olyat nem fognak csinálni, amivel igazi fegyvertényt adnak a kezembe, kommunikációs lehetőségeket adnak. Kicsit megfuttatnak, kicsit előtérbe raknak, pont annyira, hogy a Tisza szavazók azok kicsit átvándoroljanak ide, és a végén a Fidesz jöjjön ki. Tehát pont a Diószegű ügy mutatja azt, amiben ugye az történt itt a végén, és ez már például a minisztérium egyeztetés után volt, az történt a végén, hogy elvették az önkormányzat lehetőségét arra, hogy cserelakást adjon adjon ezeknek az embereknek azt a lehetőséget, amire fölkészült az önkormányzat, és 3 hét múlva indította, vagy 4 hét múlva indíthatta volna el a cserelakások adását, és kitolták ezeknek az embereknek a cserelakási dátumát, egyrészt a kisajátítást a választások utánra, a cserelakás adást pedig 2027-re. Tehát, hogy itt azt csinálták, hogy gyakorlatilag pont tönkretették azt, amiben egyébként egy normális országban a kormány, az önkormányzat, a lakók és a parlamenti képviselők közös érdeke lett volna, hogy minden rendben menjen.
Jó, tehát meggyőződtél arról, hogy a Fidesznek érdekében állt az, hogy benne maradj a hármas versenyben. Ez volt a döntő szempont, ami miatt úgy döntöttél, hogy akkor nem indulsz újra?
Nem ez volt a döntő szempont, ez egy szempont a sok közül. És mondom, itt ez nem a tegnapról mára dőlt el, nem 3 hete dőlt el, hanem ez egy folyamatosan érlelődő szempontrendszer volt. Tehát, hogyha végigmehetünk a Szevsztek alapján is a
nem, bocs, még 2 szempont volt, ami szerintem fontos, hogy a Telexnek írtál, vagy beszéltél arról, hogy indulni tervezel 2026-ban, amikor ezt viszont kimondtad, akkor utána igazából megszűntek veled szemmel a járató kampányok, illetve ez tavaly összetörtént, és illetve volt még egy olyan is, hogy az Orbán rendszer durvulása látszott a kampányítód elején, a Pride betiltását lehetővé tevő törvényt ugyanis azelőtt szavazták meg. Tehát, hogy csak azt akarom mondani, hogy nem volt igazából olyan típusú, nem, ezt nem te írod, csak te írod, hogy durvult a Fidesz rendszer.
Utána szavazták meg egyébként, de ez.
És ezt mondom, hogy utána szavazták meg?
Igen, tehát, hogy itt, amikor a felvezetőben arról beszélte, hogy 2018-ban egy hónappal a választások előtt se volt olyan politikai helyzet, mint most, tehát itt számíthattunk arra, hogy mondjuk tavasszal egy ellenzéki inkumbens képviselőnek van politikai tere a politizálásra. Itt nem ez a helyzet. Tehát az a helyzet, hogy a Fidesz olyan brutálisan lép rá az emberekre, olyan helyzetbe hozza őket, hogy folyamatosan rosszul érezzék magukat, hogy folyamatosan választaniuk kelljen a saját elképzeléseik és a saját jövőjük között, olyan pszichikai nyomást helyez az emberekre, ami egyébként nagyban befolyásolja azt, hogy például egy választópolgár már nem abban van, hogy itt a Jánbor András jól végezte a dolgát, vagy a Tisza jelöltje lesz jobb, hanem abban van, hogy ez a rendszer tényleg takarodjon el a fenében.
A 24.hu-nak is adtál egy interjút Nagy Gergely Miklósnak, és abban azt említetted, hogy csináltatok egy közvéleménykutatást a körzetedben, amiben az jött ki, hogyha indulsz, akkor nagyobb esélye segíted egy mandátumhoz a Fideszt, mint hogy te tegyél hozzá egyet az Orbán rendszer leváltásához. Mit lehet tudni, mi volt ebben a mérésben, hogy néztek ki a számok?
Kicsit ugye ez a sok hibát követtem el az elmúlt években, ez a közvéleménykutatásról való beszélés ezek közé tartozik. Azért tartozik ezek közé, mert ez nem egy döntő szempont volt. Hogyha közvéleménykutatások alapján döntöttem volna a politikai karrierem eddigi állomásain is, akkor hát nem most nem ülnénk itt ebben a stúdióban, hanem januárban nem ültünk volna. Tehát például 2 hónappal az előválasztás előtt 2021-ben volt olyan közvéleménykutatás, ahol én 15%-on álltam, ugye Demeter Márta, meg még másik két jelölt indult abban a körzetben, Demeter Márta pedig 35%-on, végül Demeter Márta utolsó lett, én 20%-os előnnyel nyertem meg az előválasztást, és 2022. februárjában is volt olyan közvéleménykutatás, vagyis az egyetlen, amit én láttam a körzetről, ahol Sára Botanda 1 ponttal vezetett, végül 8 ponttal nyertem meg ezt a versenyt. És pontosan ezért, mert hogy az van, hogy egy ilyen döntésnél ebben a rendszerben, ahol mindenhol az erő dominál, az dominál, hogy biztos van valamilyen háttérgondolat az egészben, és az, hogy valakinek morális szempontból van egy döntése, amit azt gondolja a leghelyesebbnek, az így nem működik gyakorlatilag a magyar nyilvánosságban, és ehelyett az van, hogyha kimondok egy olyat, hogy van egy közvéleménykutatás, akkor már az lesz, hogy a közvéleménykutatás miatt döntött, miközben tényleg nagyon sok különböző szempont játszott szerepet, úgyhogy én erről a közvéleménykutatással nem fogok itt
be. De azért is kérdezem, mert egyetlen minek költötök ilyesmi részen, 22-ben úgy nyilatkozta az előválasztás után, hogy neked, idézek téged, az egyéni közvéleménykutatás kutatás halott műfaj, eddig is ezt gondoltam róla. Ehhez képest gondolom, hogy nem kevés pénzt költöttetek arra, hogy most megmérjétek az erőviszonyokat, és érdemi tudást a korábbi értelmezésed alapján sem szolgáltat, és most is erre utalsz.
A közvéleménykutatás nem csak azt méri meg, hogy állnak a felek, hanem azt méri meg, hogy milyen ügyek vannak, milyen preferenciái vannak az embereknek. Azért egy kampánytervezés előtt kell egy közvéleménykutatást csinálni, egy kampányban érdemes néha egy közvéleménykutatást csinálni, azért, hogy visszatükröződjön legalább valamennyi a politikusnak abból, ami van. De nem az van, hogy egy közvéleménykutatás, tehát az a politikus, aki megrendel egy közvéleménykutatást, ránéz és döntést hoz, az a politikus szerintem nem tud értelmezni a közvéleménykutatásokat.
De nem ez történt most a teljesen?
Nem, hát abszolút nem.
Ugye az, hogy hármas verseny, vagy akár többes verseny várható, az se volt számodra új információ, mert korábban is említetted azt, hogy alapvetően készülsz erre. A Magyar Hanna 2025. februárjában nyilatkoztál arról, hogy akár hármas versenyben is tudsz nyerni, a Terexnek 2024. novemberében nyilatkoztál erről, és hát valóban azt lehet látni, hogy egyrésztről a szikra miatt van egy erős aktivista bázisod, és azt is lehetett látni pont az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy rengeteg kitelepülés volt, kopogtatás és így tovább, tehát nagyon sok más egyéni képviselőt megszégyenítő jellegű aktivitásod a kerületben. Tehát felteszem, hogy van olyan beágyazottságod, amire lehet építeni, meg felteszem pont a különböző adatbázisépítési kísérletek miatt, hogy felteszem, hogy olyan típusú ismereted is van a körzetről, ami nem biztos, hogy a tisztának a rendelkezésre áll. Ezek most mindennek a kukába?
Dehogy mennek a kukába. Tehát, hogy én nem letettem a fegyvert, nem arról van szó, hogy nem fogok életemben más semmit csinálni. Egyrészt van egy év a mandátumomból, és helyben is, és országosan is meg fogok azért harcolni, hogy ez a rendszer le legyen váltva. Tehát, hogy szerintem az, amit eddig csináltunk, az egyrészt az ezért nem megy a kukába, másrészt meg azért, mert elértünk egy csomó eredményt. Tehát tényleg törvénytelen és igazságtalan kilakoltatásokat akadályoztunk meg, itt a Diákváros kérdésről már volt szó. A Diószegi utcaügyében én azt gondolom, hogy még lehet fordulatot elérni. Ma adtam be azt, amit megígértem a tüntetésre, azt a törvényjavaslatot, ami január 30-ra visszahelyezi a cserelakást.
Még fogunk erről beszélgetni.
Tehát nagyon sok minden van. Amit el tudtunk kérni, tényleg jogsegélyszolgálatot működtetünk.
De akkor még inkább adja magát a kérdés, hogy miért?
De hát szerintem ezen már végigmentünk alapvetően. Mondom, egyrészt ez nem egyik napról a másikra döntés van, másrészt pedig arról van szó, hogy én egy olyan képviselő vagyok, akinek a legitimációja abból fakad, hogy ezt a rendszert szeretnék a választók leváltani. Nekem meg kell néznem, hogy hogyan tudom szolgálni legjobban a választóim akaratát. Ebben a helyzetben én ezzel a döntéssel tudtam a legjobban szolgálni a választóim akaratát. A legjobban azért tudtam ezzel a döntéssel szolgálni a választóim akaratát, mert így tudunk eljutni a leginkább ahhoz, hogy az Orbán rendszer le legyen váltva, és így tudom elkerülni azt leginkább, hogy azoknak az embereknek, akikről nagyon csúnyákat tudnék mondani helyben Józsefvárosban is, azoknak az embereknek jusson egy mandátum ebben a választókerületben.
Úgy, hogyha mértéktartó vagy mértékadó pontosabban közénkutató cégeknek a kutatásait megnézzük, akár csak mondjuk a mediánét, akkor azt lehet látni, hogy olyan trendben van a Tisza, hogy ha már most ennyi több mint 10% ponttal vezet a Fidesszel szemben, és ennek hihetünk, és ez tényleg aztán valamilyen módon majd a választói akaratokban is leképeződik az urnánál, akkor itt igazából az egyéni képviselők, pláne Budapesten nem fognak osztani szorozni, tehát nem képesek megakadályozni, még akár az indulásukkal sem a kormányváltást. És ugye ráadásul az is nagy kérdés, hogy kik lesznek majd azok a jelöltek, akik mondjuk adott esetben Józsefváros és Ferencváros majd képviselik. Ugye te itt januárban, amikor jártál, akkor úgy nyilatkoztál, hogy a Tiszás jelölt egy gomnyomogató lesz, mert ez következik a Tiszapárt működési logokájából. Mit válaszolsz a helyi lakosoknak, miért járnak jobban egy gomnyomogatóval a következő 4 évre, hogyha őt választják meg, mint mondjuk veled, ha jártak volna?
Az a kérdés alapvetően, hogy az az aktussal, amit én csináltam, azzal a visszaépéssel, amit én csináltam, azzal tudok-e azon kívül, hogy bekerültem a Partizán stúdiójába, azzal tudok-e olyan krediteket szerezni, amiket azokra az ügyekre tudom fordítani, amik itt a választóimnak fontosak, amik Józsefváros, Ferencváros ügyei, amik az ország ügyei. És én azt gondolom, hogy itt, hogy ebben van lehetőség, és nem azért, mert háttérrealkuk vannak, hanem azért, mert az, hogy mi az Orbán rendszer leváltása, az egyelőre egy feltöltetlen pillanat. Szerintem egyrészt vannak olyan konkrét dolgok, amiket tudok mondani, amik benne vannak Magyar Péter programjában, és nem csak nekem fontosak, nem csak általam vitt ügyek, hanem alapvetően józsefvárosiakat, ferencvárosiakat érintenek. A végrehajtások államosítása az például egy ilyen ügy egyébként, ami iszonyatosan sokat számít ebben az országban, több mint 670 000 ember ellen van végrehajtási eljárás, majd most fogjuk kikérni a következő adatkört, szerintem a 700 000 fölött leszünk, hogy ez évről évre brutális mértékben nő, és igen, azt a feladatot el kell végeznem még a hátralévő időszakban például, hogy a diószegi ügye olyan emblematikus ügye legyen ennek a 15 évnek, amit nem lehet nem megoldani a majd egy Tisza kormánynak.
De milyen nyomás lesz a Tisza kormány? Tehát például miért nem szabtad a visszalépésed feltételül azt, hogy ebben Magyar Péter vagy a Tisza párt valamilyen kötelezettséget vállaljon? Igazából egy kérés fogom aztán meg csak feléjük, hogy látogassanak el a Diószegi utcába. Ezt gondolom könnyen megtehetik, ebből nem fog következni semmi az ott lakók életére nézve.
Szerintem én a legitimációt egy kicsit komolyabban veszem, mint átlagosan szerintem a politikusok vagy a médiában dolgozó emberek. Szerintem, hogyha Magyar Péter eljön a Diószegi utcába, abból köteleződik vállalás arra, hogy ezt az ügyet meg kell oldania. De a kérdésre válaszolva, tehát hogy én, ha van valami közös, szerintem sok van, de hogyha van valami közös köztem és a a Tisza között, az az, hogy én nem fogok oda menni a kilincselni és háttéralkukat kötni, hanem meghozom azt a döntést, amit helyesnek tartok alapvetően. Tehát szerintem nem az, tehát hogy szerintem ilyen háttéralkot nem is lehetett volna kötni egyrészt a Tiszával, mert egy zsarolásnak értékelték volna, szerintem kb. Minden politikus zsarolásnak értékelte volna. Másrészt pedig én az elvégzett munkában hiszek, és egyébként majdnem, hogy biztos vagyok benne, szívesen fogadok is veled, hogy a diószegű ügyet tisztességesen fogja rendezni a Tisza, amikor kormányra kerül, és ezért nyilván meg kell tenni még bizonyos lépéseket, meg kell harcolni, hogy ezt a szót használjam még egyszer.
Ugye jelenlegi ismereteink alapján, hogy kivezeti a kormányt, azt nem tudjuk, de kb. Három párti parlamentre érdemes készülni, Mi Hazánk, Tisza, Fidesz, jó, KDNP, bocsássál meg. Tehát, hogy a lényeg az, hogy ez még változhat nyilvánvalóan a következő időszakban, tehát simán lehet, hogy a kutyapárt képes lesz majd még néhány százezer szavazót megmozgatni, esetleg új szereplő föltűnik, tehát a jó így tudja, hogy minden üthet majd be. A lényeg az, hogy jelenleg ez a felállás a legvalószínűbb az ismereteink alapján. Ez három jobboldali párt által képzett parlament, ilyen nem volt igazából a rendszerváltás óta, teljesen új fejlemény lesz majd. Miért ne az lenne inkább a progresszív, liberális, balos szavazóknak az érdeke, és most nem csak rád gondolok, vannak más képviselők is, akik adott esetben levonultak már, vagy tervezik a levonulásukat az Zuhany híradó hírei alapján, hogy adott esetben ők maguk továbbra is fönnmaradjanak a pályán, megpróbálkoznak mandátumot szerezni pont azzal az ígérettel, hogy mandátumnak a birtokában valamifajta ellensúly, valamifajta mérlegnyelve funkciót még inkább be lehet tölteni, mint a parlamenten kívülről bármilyen módon is megpróbál befolyásolni egy következő esetleges új kormánynak a működését.
Szerintem itt több különböző valid út és lehetőség van arra, hogy ezt a politikai örökséget, amit egy parlamenti képviselő képvisel, azt hogyan tudja továbbvinni. Az egyik út az az, hogy mindent bele, és megnézzük, hogy meg tudjuk-e verni a Tiszát egy az egyben, vagy három az egyben, ugye, hogyha a Fideszt is beleszámoljuk, ugye azért a Józsefvárosi Ferencvárosi választókerület ebből a szempontból azért kicsit különleges, mert hogy itt az átlagos ellenzéki kerületekhez képest erősebb a Fidesz alapvetően, tehát hogy itt nagyobb az esélye annak, hogy egy kettős ellenzéki indulás mellett a Fidesz mandátumot szeret, és van az, amit én döntöttem, hogy meghozom ezt a döntést, és ezen keresztül próbálom azt a hosszú távú baloldali építést elindítani, aminek a következtében egyszer majd lesz még magyar parlamenti párt a parlamentben, vagy ne adj Isten, egyszer még egy baloldali párt kormányoz Magyarországon.
Nézzük kicsit rá a három éves politikusi teljesítményedre. Mit tartasz a legfontosabb politikai eredményednek?
Többet is tudnék mondani. Az, ami nem fejeződött be, de ami leginkább az van, hogy így benne van a lelkemben, az egyértelmű a Diószegi utca. Tehát, hogy én ott az elmúlt évben tényleg nagyon sokszor jártam, személyesen ismerem ezeket az embereket, ismerem az élettörténetüket, ismerem, mi történt az apukájukkal 1972-ben. Ez tényleg egy olyan dolga, hogy ezen a tüntetésen is elmondtam, amit köszönöm, hogy közvetítettetek, hogy attól függetlenül, hogy én nem leszek parlamenti képviselő, ebben el fogok járni, és mindent meg fogok tenni, hogy a szomszédaimnak segítsek, mert ugye én ott lakok a Kávária tér tulajdonát. Nem ez a legfontosabb eredményem, de ez az, amit biztos, hogy tovább kell vinnem, és ez az, amiben, hogyha tényleg győzelmet tudunk elérni, akkor azzal így nagyon boldog leszek a következő években. De nyilván tudom mondani azt, hogy a végrehajtási rendszer kérdését tematizáltuk, és hogy most július 1-től a kormány egy pontosan olyan végrehajtási módosítást léptet életbe, mint amit én adtam be javaslatként, ami ugye növeli azt az összeget, ami nem vonható le az emberektől, a figyelembe veszi a gyerekek számát, és a minimálbérhez köti, tehát így évről évre növekedni fog ez az összeg. Erre elképesztően büszke vagyok, mert hogy itt egy két éves folyamatos küzdelem eredményeként addig nyomakodtam mondjuk ezt ezzel a szóval a kormánynál, míg végre ebben az ügyben léptek, és remélem, hogy a következő egy évben egyébként tudok még elérni módosításokat a végrehajtási törvénynél, mert hogy itt egyébként mi összeraktunk egy nagyon jó csomagot, ami több mint 10 fajta módon próbál változtatni a végrehajtási rendszeren, aminek egyébként az alapja az a végrehajtási rendszer államosítása, és annak is örülök tényleg, hogy ez a Magyar Péter programjába bekerült, pontosan úgy, ahogy egyébként ezt én is kommunikáltam. És itt egy kicsit viszont ki kell térnem valami másra, hogy amikor baloldali politikáról beszélünk, akkor ez szerintem egy nagyon-nagyon nehéz dolog, hogy ezt hogy lehet a valóságban csinálni, és kiknek politizálunk, és azokat hogy lehet elérni. Tehát, hogy hogy én erre az eredményre iszonyatosan büszke vagyok, de úgy vagyok büszke, hogy az életben nem tudtam magyar sajtótermékbe bekerülni azzal, hogy mit változtatnánk a végrehajtási rendszeren. Tehát szerveztünk sajtóreggelit, hívogattam embereket, írtam e-maileket, tényleg szerintem csak egy mesztelenül végigfutok a városon, fogadást nem vállaltam be azért, hogy valaki foglalkozzon ezzel a témával, ami 670 ezer embert érint. És szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a magyar politika végre azokról az emberekről is szóljon, akik korán reggel fölkelnek és késő estig dolgoznak, azokról, akiknek nincsen elérésük média termékekhez. És egyébként az van, hogy szerintem, és csak ezt azért mondom, mert ez része annak a döntésnek, amit meghoztam, hogy itt nem csak arról, abból kell felszabadulnunk, hogy van egy ilyen féldiktatórikus rendszer, hanem abból a politikából kell felszabadulnunk, amiben nem lehet az ország ügyeiről beszélni és az emberek ügyeiről beszélni. Nem azért van egy jobb oldal, bal oldal különbség, vagy nem azért van válságban a bal oldal, mert alapvetően milyen baloldali pártok, vagy milyen baloldali politikusok vannak, hanem azért, mert nem lehet ezekről a kérdésekről normálisan beszélni egy olyan rendszerben, ami minden egyes alkalommal arra törekszik, hogy az emberek problémáiról, a képviseleti ügyekről elterelje a figyelmet. És én azt várom, hogy 2026. április 12-e után lesz egy olyan pillanat, amikor ez az ország felszabadul ebből. És nem csak úgy szabadul fel ebből, hogy az Orbán rendszer le lesz váltva, hanem úgy is felszabadul ebből, hogy ez kicsit ilyen spirituális gondolat, de én azt gondolom, hogy iszonyatos energiák fognak felszabadulni a magyar társadalomban. És ezek az iszonyatos energiák képesek lehetnek arra, hogy egy kicsit visszaszerezzük ezt a képviselet dolgot, és egy kicsit visszaszerezzük azt a politikában, hogy az emberek, a mindennapi emberek életéről beszéljünk.
Na, de akkor erről hadd kérdezzek még egy körben, mert valóban a Diószegi utcát említetted, ahol ott voltunk, és nekem egy erős élményem volt a közvetítés során. Ugye felszólaltak lakók, akiknek nyilván meg volt a helyi jelentőség, hogy elmondták a saját perspektívájukból a nehézségeiket. De amikor te fölléptél és egy beszédet mondtál, és én azért többször hallottalak már beszédet mondani, és most így lezárod a politikai karriered, és nem fogsz újraindulni, talán mondhatok ennyit, hogy szerintem életed beszédét mondtad, legalábbis azok közül, amiket én láttam tőled. Érezni lehetett a közönségben, a tömegben, akik helyi lakók voltak, hogy mit jelent képviselve lenni. Hogy mit jelent az, hogy valaki, akinek politikai mandátuma van arra, hogy az országházában ezekből az ügyekből a törvényeket javasolni, aztán azok megszabadásra kerülnek, hát ez a része már kevésbé szokott sikerülni. De a lényeg az, hogy ezt a típusú képviseleti dolgot, ezt olyan erővel tudtad kialakítani a ott megjelent nagyjából 200 ember körében, ami nekem egy nagyon erős élményem volt, és nagyon nem emlékszem rá, hogy mikor éltem át utoljára ilyesmit. Talán Magyar Péternek egyik-másik vidéki megszólalásában lehetett még érezni azt a típusú katartikus erőt, amiben, és lehet egyébként valószínűleg a 2010-es évek elején, vagy még korábban valószínűleg Orbán Viktornak lehetett még hasonló típusú ereje. És engem foglalkoztat az a kérdés, hogy a diószegi utcai lakók, ha most nézik ezt az adást, vagy amikor értesültek mondjuk a csütörtöki döntésedről, hogyha ott mondjuk egy pillanatra elhitték azt, hogy nekik most van képviseletük, és értesülnek a döntésedről nagyjából egy héttel később, akkor hogyan nem annak a csalódottságuknak adnak hangot, amire te is utaltál, hogy mennyire problémás, hogy ezeknek az embereknek igazából ebben az országban évtizedes viszonylatban nincsen képviselete. Az, aki most átélette azt, hogy nekem van képviseletem, és most azzal szembesül, hogy az én képviseletem nem indul újra ezért a mandátumért, szóval neki mit mondaná az azért, hogy ne csalódjon egy életre a politikába, és mondja azt, hogy igazából egyik kutya másikebb.
Egyrészt nekem ebben az egész politikusi pályafutásomban a legfurcsább és a legnehezebben megérthető dolog az az volt, hogy én nyilván busszal járok, biciklivel, Józsefvárosban lakom, találkozom ezekkel az emberekkel, és hogy embereknek nem az volt az élmény a politikával kapcsolatban, hogy én adott esetben megoldottam egy ügyét, hanem az, hogy egyszerűen beszéltett egy képviselővel, aki meghallgatta, és próbált neki valamit mondani erről. És hogy milyen szinten nincsen Magyarországon képviseleti politika, hogyha ezek az emberek, most ez tényleg hülyenzik, de ennyivel megelégszenek. És a Diószegi utcában meg az van, hogy hát a Diószegi utcában az utolsó két hétben, amikor bejött ez a törvénytervezet, ez volt a kérdés, hogy egy Tisza kormány meg fogja ezt csinálni. El tudja érni, képviselő úr, hogy amikor a Tisza megnyeri azt a választást, akkor megtörténjen az, hogy mi csodalakásokat kapunk. És igen, ez nyilván akkor már meghoztam a döntésemet, de hogyha ott kellett volna végig gondolnom, akkor egyébként ez az állítás, ez erősen befolyásolta volna azt, hogy ugyanezt a döntést hozzam meg.
De akkor mi a garancia erre?
Mi a garancia arra, hogyha bejutok parlamenti képviselőként egy brutális harcban a Tiszával, akkor én ellenzéki képviselőként, vagy jó, hát van az az esetőség, hogy én vagyok az az egy képviselő, aki múlik a kormánytöbbség, akkor ezt meg tudom csinálni. Arra van garancia, mert tudom, hogy ezt a munkát el tudom végezni, hogy a következő egy évben ez az ügy részese lesz az Orbán rendszer bűneinek lajstromában, és egyébként a helyi tisztások azok pedig nem garanciát, meg nem ígéretet tettek, de hát minden helyi tisza sziget Facebook oldalára egyébként például kikerült az a poszt, hogy ők jönnek a Diószegi utcában, ez fontos, hogy ettől nem fog megoldódni, ez nem garancia, de ez az első lépés. Ez egy politikai munka, amit el kell végezni. Egy ugyanilyen politikai munka, amit el kellett végezni egyébként mondjuk a végrehajtások ügyében, a diákváros ügyében, és folytathatnám a sort. A egy évig vagyok még parlamenti képviselő, addig ezt fogom csinálni, de utána is lesznek eszközeim arra, hogy ezt a munkát el tudjam végezni.
És mi a legnagyobb hibád, amit most beszéltünk arról, mit tartasz a legnagyobb eredménynek, mit tartasz a legnagyobb politikai hibádnak?
Abban sok van, de a legnagyobbat itt se gondoltam még át. Talán az, hogy nem elég, tehát hogy amikor belevágtam ebbe, amikor képviselő lettem, akkor nem volt elég önbizalmam ahhoz, hogy higgyek abban, hogy ez a képviselőség mit jelent valójában. Az évek folyamán az emberekkel való találkozások és a visszajelzések töltöttek föl ebben a dologban. Ugye én egy olyan családban jövök, ahol anyukám egyedül nevelt föl, a szociális munkásként gyerekvédelemben dolgozott, és hát ez nem az a családi környezet volt alapvetően, ami a sikerességet megtanította, hogy hogyan kell kezelni, hogy önbizalommal álljunk hozzá különböző dolgokhoz, és ezt nekem meg kellett tanulni az elmúlt 3-4 évben. Én nem úgy érkeztem meg ebbe a szerepbe, hogy én vagyok a Jani, és akkor innentől kezdve mindenki mehet a üzébe, aztán én majd megmondom a dolgokat. Nyilván ez segített abban, hogy alázatos legyek, de hogyha mostani fejemmel mennék vissza, akkor sokkal nagyobb önbizalommal, sokkal nagyobb öntudattal, és sokkal erősebben a döntéseket meghozva vágnék bele abba a politikai munkába, amit elkezdtem.
Ugye az előválasztási sikeredmény és a 22-es választási sikeredmény is meghatározó szerepe volt a Szikra mozgalomnak, az ő aktivisták munkájának a köszönhetően tudtak igazából a választók megismerni téged, és aztán végül megválasztani. Nagy remények voltak, vagy fűződtek a Szikra mozgalomhoz 2022-ben, de igazából azt lehet látni az azóta eltelt 3 évben, hogy nem hogy Budapesten kívülre nem sikerült eljutni a mozgalomnak, hanem Budapesten belül is kvázi láthatatlan. Már volt egy-két látványos kísérlet arra, például a kaszinó foglalás, amiben te is részt vettél, és egy-két további akció, amivel megpróbáltak láthatóbbá válni, és valahogy meghatározóan tematizálni a megélhetési válság kérdését. Nem sikerült. Azt is lehetett látni a 2021-es önkormányzati választáson, hogy igazából egy-két önkormányzati képviselői hely volt egyedül az, ahol valami fajta pozíciót tudott fogni a szervezet. Ez szintén eléggé sovány eredmény. Most pedig azt lehet látni, hogy az egyetlen országgyűlési képviselők nem újrázik, miközben felteszem, hogy arra készült a Szikra, hogy ősszel az aktivista kapacitásait erre fogja majd alapvetően allokálni. Illetve amennyire lehet látni, ugye Schulz Nóra politikai tanácsadód kilépése és szintén a Substacken megírt elemzése alapján is, hogy elég erőteljes belső válsággal küzd a Szikra. Mi az, amit érdemes tudni a nagy érdemének arról, hogy a Szikra most jelenleg micsoda, és hogyan tekint magára? Egyáltalán te milyen kapcsolat vagy a Szikrával?
Én a Szikra tagja vagyok, tehát hogy ugye nem vagyok elnökségi tag már a Szikrában. Ez szerintem egyébként egy tök fontos történet, amiben viszont én még benne vagyok, és most nem arra gondolok, hogy tag vagyok, hanem hogy nyilván én most hoztam egy saját életem szempontjából is fontos döntést, és nyilván a Szikra szempontjából is fontos döntést, és egyszerűen nem folytattam még le azokat a beszélgetéseket, meg nem voltam meg abban a gondolkodásban, amiben ezt egy ilyen nagyon részletes elemzésben el tudnám mondani. De amit én látok, az az, hogy itt voltak nagy pillanatok a Szikrában, az elején ezek pozitív pillanatok voltak, a vége felé pedig negatív pillanatok. Tehát itt most majd például Ás Dánielt meg kell követnem, aki annak idején megírta azt a cikket a Fidesz ellenünk indított lejárató kampánya után, hogy ez sikeres volt, és ezzel a Szikra mozgalom majd visszavetette a Fidesz, mert ebben Ás Dánielnek igaza volt. Tehát szerintem 3 nagy pillanat van. Az egyik az nyilván az én parlamentbe jutásom, az egy iszonyatos erő, nagyon sokan léptek be a szervezetbe, olyanok is, akik kampányaktivisták voltak, olyanok is, akik utána csatlakoztak be. A második az a Fidesz lejárató kampánya, ami morálisan és lelkileg nagyon durván, és ennek nyilván a szervezeti hatásaival is ezt a szervezetet nagyon rossz állapotba helyezte, és a harmadik pedig hát az, amit látunk a teljes magyar ellenzéki térfélen, hogy akkor, amikor megjelenik egy 49%-os párt, akkor mások lesznek a szereplők. Tehát amíg a Szikra mozgalom a DK-hoz vagy a Momentumhoz volt mérve, annak nagyon más a perspektívája, mint amikor egy 49%-os Tiszához van mérve. És kicsit, én egy kicsit, mert nem volt még erről a lehetőségem, egy kicsit beszélnék egyébként erről a lejárató kampányról, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog az, hogy megértsük azt, hogy mi az ellenzéki politizálás, és mi az, amit a Fidesz rendszere csinál. Tehát itt alapvetően ugye arról volt szó, hogy voltak ezek a brutális támadások Budapest utcáin, amiben külföldi emberek, magukat antifának nevező emberek ütlegeltek magyar állampolgárokat, meg külföldieket is, azt hiszem, akiket szélső jobboldaléként azonosítottak. Ezt azután ugye a Szikra mozgalomra is rám is rám verték, hogy nekünk ehhez közünk van, ugye azzal, hogy a Szikra mozgalom egyik tagját, Dobos Krisztinát bevitték a rendőrségre, és azt állították, hogy ő az egyik elkövetője ennek a bűnesetnek, méghozzá úgy elkövetője ennek a bűnesetnek, hogy a ruházata az megegyezik a kameraképeken látható ruházattal, meg belájkolt egy Facebook posztot. Ez volt ugye az állítás. Ezt a rendőrség azután cáfolta, kiengedték a Krisztinát 12 nap után, és elmondták azt, hogy se a kamerafelvételek, se a helyazonosítás, se a tanúvallomások, semmi nem igazolja azt, hogy ő ebben részt vett volna, nem követhette el ezeket a bűncselekményeket. Ezt én onnan tudtam meg, vagy onnan tudtuk meg, hogy a Krisztina, vagy hogy a Szikrát belekeverik ebbe a dologba, hogy hétfő reggel Torockai László bement az ATV-be, és lenyilatkozta, hogy ezt az egészet mit csináltuk. Nem értettük, hogy miről van szó, utána ugye a vadhajtások két nappal később kihozta azt, hogy egy 42 éves DK monogramú Szikra tag az elkövető. Innentől kezdve gyakorlatilag egy brutális lejárató kampány indult ellenünk, egy olyan lejárató kampány, amiben tényleg embereknek az élete nyomorodott meg, és nem csak a Krisztináé, hanem itt tudok emberekről, akik mai napig rémálommal kelnek fel éjszaka. Tudok emberekről, akik mondjuk úgy, hogy a rendőrséghez való viszonya megváltozott. Nagyon-nagyon mély nyomokat okozott ez emberekben, akik önkéntes munkával végezték ezt az egész dolgot. Ebben a cuccban ugye aztán bekerült egy, vagy ebben a cuccban, ebben a történetben ugye aztán bekerült egy másik vád, egy pedofil vád, ahol a Fidesz most tényleg teljesen elképesztő dolgokat állított. Ugye itt a rendőrség egyébként kimondta azt, hogy amit a Fidesz állított, hogy itt készítésről vagy terjesztésről lett volna szó, ilyenek nem történtek, mert hogy feljelentés után nyomozott ebben is, és nem indított eljárást ezekben az ügyekben. Mégis olyan dolgokat csinált a Fidesz, hogy az én képemet itt kitakarva kirakták a pedofil bűncselekmény alcímmel mondjuk a TV2-n. Azt állították egyébként például a Krisztináról, hogy a munkatársam, ami nem igaz, aktivista volt a kampányomban, de hát ez nem perelhető, mert hát mit jelent az, hogy munkatárs. Tehát, hogy egy olyan brutális támadást kaptunk, ami tényleg konkrét emberek az országukért tenni akaró hazafiaknak az életét tette tönkre. És ezt aztán tovább is vitték. És szerintem ezt a tanúságot le kell vonni, hogy egyrészt erre nem lehet felkészülni, másrészt pedig, hogy egy ilyen helyzetben, hogyha azt gondoljuk, hogy ezt az országot ellenzékből is fel lehet építeni, akkor egy kicsit, és itt most nem senkire nem gondolok, de több támogatást kell adni azoknak, akik ebben benne vannak. Személyesen meg itt például minden szülinapomon kapok egy lejárató cikket a Magyar Nemzetben. Volt olyan kollégám, aki egy LP képviselővel beszélt, és egyszer csak megszakadt a vonal, és visszajátszotta csak a kollégám beszélgetését a telefon, ezt az adott LP képviselő és a fia is végighallgatta. Nekem minden nap van egy nem fogadott hívásom egyébként most az elmúlt két hétben. Volt olyan, hogy a barátnőm felhívott, és úgy azt mutatta az ő és az én telefonja is, hogy felvettem a telefont, nem vettem fel, de különböző ilyen nagyon furcsa hangokat hallott. Tehát, hogy itt vannak retorziók, amiket egy ellenzéki képviselőnek ma Magyarországon el kell viselnie. És itt arra akarok csak kiukadni, hogy nagyon-nagyon nehéz Tehát, hogy a szikramozgalom történetének ez egy emblematikus pontja, és nem lehet szerintem enélkül megérteni azt, ami történik, és a kicsit a szikrásoknak is üzenem, hogy ez sokkal nagyobb dolog, mint amivel eddig foglalkoztunk. Másrészt pedig azért akarom elmesélni, hogy mi az, ami egyébként Magyar Péterékkel történik, és mi az, ami rájuk vár. Tehát mi egy nagyon kicsi szervezet voltunk. Én azért egy egyéni képviselő vagyok, nem a magyar ellenzék vezetője. És szerintem akkor, amikor egy ilyen országban élünk, és ez történik, akkor abban is van felelősségünk, hogy állunk oda olyan emberek mellé, akik fölvállalják azt, hogy ezért a hazaért mindent meg akarnak tenni.
Kicsi szervezet, de azért mondjuk a TISZA sokkal kevesebb idő alatt nőtt országos jelentőségű szervezetté, és egy dilemmát szeretnék bedobni neked, amiben részben, mint a politikus, ex-politikus, illetve részben a magyar baloldal egyik meghatározó figurájának a véleményére lennék kíváncsi, aki azért sok mindent látott már, hiszen talán nem a fiatal nézőnk kedvéért mondjuk el, tehát te LMP alapító voltál, aztán Párbeszéd alapító voltál, Mérce főszerkesztő voltál, tehát hogy a politikai spektrum sok oldalát bejártad, dolgoztál a Városházban is, Karácsony Gergely mellett, tehát, hogy rálátsz sok szintelére annak, hogy mi az Isten van a magyar vagy budapesti baloldal, talán pontosabb az utóbbi kifejezés. És ez egy pillanatra ide szeretném hozni a Mérce megjelent cikkét Kőszegi Ferencnek, ami szerintem egy tendenciózus cikk, és sajnos pont a legfontosabb kritikáit szerintem nem lehet megérteni abból a cikkből, hogy pontosan min úszott el szerint az szikra, részben ideológiai kérdésekben, vagy különbségekben, részben pedig szervezeten belüli általa vélelmezett mindenféle, hát hogy mondjam én, nem fair eljárásrendeknek, vagy intranszparens eljárásrendeknek a következtében. Sajnos nekem ezeket nem sikerült igazán rekonstruálnom a cikk alapján, és megértenem, hogy mi az igazi probléma. De van egy esemény, ami arról szól, úgy írja le, hogy igazából egy catering céget szeretett volna létrehozni a szikra, és most nem fogom tudni rekonstruálni, hogy pontosan ez mi úszott el. A lényeg az, hogy nem sikerült egy catering céget a mozgalomnak létrehoznia, ami bevételt és ilyen szempontból valami fajta függetlenséget és tervezhetőséget okozott volna. És annyiban szimptomatikusnak éreztem ezt a dolgot, hogy kettő lépés távolságból szerintem már egy nem elkötelezett baloldali ember azért foghatja a fejét, hogy mégis mi az Istenért van egy ilyen permanens, prepubertás állapotban, mondom még egyszer, nem is a magyarországi baloldal, hanem a budapesti baloldal, úgy, hogy 15 év alatt, hát mondjuk tényleg most azért is akartam, hogy ezt mondd végig, ami Dobos Krisztinával történt, mert hogy itt nem pusztán csak arról van szó, hogy iszonyatos mértékű jobbra tolódás és fasizálódás történik a hatalom részéről, elképesztő egyenlőtlenségek alakultak ki az elmúlt 15 évben, és hihetetlen módon épült le az államnak a korábbi, hát mi csak minimálisan is, de legalább valami fajta jóléti karaktere, hanem konkrétan tényleg, tehát a pszichikai terror eszközeivel tartják rettegésben a velük szemben fölállókat, és akkor azok, akik elvilegben valamilyen módon ennek a megváltoztatására törekednek, azok egy catering céget nem képesek összehozni. Szóval bocsánat, tudom, hogy most kicsit karikírozok. Engem nagyon érdekel, hogy neked erről mi a megfejtésed, mi az, ami kúzsban tartja ezt a közösséget.
Szerintem nincs erre most két óránk.
Próbálom
rövidebben.
Erre bármennyi időnk van. Tehát bocs, hogyha erre hazai megfejtést, akkor erre adunk műsoridőt.
Nyilván nem tudok.
Tart ez, ameddig tart.
Nem, nyilván nem tudok teljes megfejtést adni, és valószínűleg azért a magyar társadalom nagy többsége számára a kúj a takács vita egy kicsit izgalmasabb, mint ennek a megfejtése. Amikor erről három nagy problémáról beszéltünk, akkor én mondok a catering cégnél szerintem egy súlyosabb problémát. Tehát amikor 50 fős volt ez a szervezet, amikor én parlamenti képviselő lettem, amikor a Fidesz elindította ezt a lejárató kampányt, amikor ez a magyar politika teljes átstruktúrálódása történt, ugyanaz ennek a szervezetnek a szervezeti struktúrája. Tehát, hogy a változás képessége és a befagyott rendszerek megnyitásának a képessége, az biztos, hogy az egyik nagy hiba. És ennek tök sok oka van. Ugye amikor arról írtam, az üzenetben, amit közzétettem múlt csütörtökön, hogy a magyar baloldalnak kataklizma kell, és a magyar baloldalnak katarzis kell, akkor a kataklizmán azt értettem, hogy egyrészt van az első rendszerváltás utáni első 15 év baloldala, az a baloldal, aminek a tevékenysége azért részben elvezetett az Orbán rendszer kialakulásáig, és van a második 15 évnek a baloldal, és akkor itt a baloldalt értsük kicsit szélesebben. És hogy azokban abban a helyzetben, amikor ez az Orbán rendszer egy tényleg azért valamilyen szinten elnyomó rendszer, vagy hát nem is valamilyen szinten elnyomó rendszer tevékenységében születik meg, ahol az emberek alapvetően nem gondolják azt ezekben a szervezetekben, hogy ők nyerni tudnak országos szinten, hogy a hatalmat, az ország vezetését meg tudják szerezni, akkor mindig egy kicsit lejjebb megy a hatalmi harc. Mindig egy kicsit kisebb körben formálódik meg, és ez nem csak az intézményes politikában, ez mozgalmi, kismozgalmi szervezetekben, civil szervezetekben is ez működik, hogy akkor legalább ott nyerjek. Vagy legalább ott érezzem azt, hogy én tudom kontrollálni a saját életemet. És itt is a cikkrában szerintem ez a probléma azért van, vagy volt, hogy ez nem történt meg, miközben egyébként iszonyatosan csodálatos emberek végeztek tök fontos munkákat. Ugye ez a cikk például azt állítja, hogy itt a mozgalmi munka, meg az intézményes politika harca volt a szikra története. De a szikrában, ami mozgalmi munka volt, ami direkt segítségnyújtás volt, az mind az intézményes politikából következett. Abból következett, hogy én jogsegélyszolgálatot nyújtottam, abból következett, hogy Sudár Olsolya elment és a Rákos rendezői lakóknak kiharcolta azt, hogy ne lakoltassák ki őket, hogy Makárdi Balázs a Radics úrnak a kontinentális szakszervezetői vezetőjének gyűjtött pénzt, abból, hogy Dombi Mihály harcol a lakhatási válság felszámolásáért és viszi ezt az ügyet folyamatosan Debrecenben, vagy Sakura Ram, amit Józsefvárosban csinál, például a Pápa tér környékén. Ezek mindig az intézményi politikából következnek.
Erre mi a megfejtése? Tehát, hogy ezek az egyébként tisztességes teljesítmények miért nem tudnak összeadódni, és nem csak a szikrán belül, hanem úgy általában az úgynevezett baloldali közegben. Tehát, hogy ugye elviekben ilyen tankönyvi példája annak, hogy van, nem tudom, mozgalmi szintér, vannak civil szervezetek, vannak, van mozgalom, tehát hogy nagyon sokféle, hogy mondjam én, sejtje van a magyarországi baloldalnak, amelyek ugye ez a kormányzati narratíva szerint nem tudom milyen fél típusú összeesküvésben végeznik a munkájukat, és mindenfajta titkos tudásokat terjesztenek. Hát ugye az két lépéssel közel van ez az egész, ez az röhög ezen az egészen, mert hogy valójában semmifajta koordinációs ilyen értelemben vett integrált működés nincs ezen szervezetek között. Miért nem?
Szerintem az a válasz kicsit, tehát hogy amit az előbb mondtam, hogy mik azok a viszonyrendszerek, amik kialakulnak az ilyen szervezetekben, amikor emberek azt érzik, hogy iszonyatos nagy lépés kéne tennünk a hatalom megszerzéséért, iszonyatos nagy ugrás kéne tennünk, és mi az, ami ebből utána visszamegy a kis közösségbe. De nyilván lehet arról is beszélni, hogy ez mit eredményez utána, hogy mindenki megpróbálja a saját kis várát megőrizni a szervezeten belül, vagy a saját szervezetében, és ez fontosabbá válik, mint a közösség, és fontosabbá válik, mint a hazasorsa egy adott idő után. És ez nem egy gonoszság, tehát nem arról van szó, hogy itt emberek gonoszak, bár biztos vannak olyan döntések, amiket lehet ilyen morális alapon elítélni. Én ezt most nem fogom megtenni, erre kérem még ezt a 6 hónapot, amíg ezt végig tudom gondolni, de egyszerűen megromlanak az emberi viszonyok akkor, hogyha nincsen látható fejlődés. És minket egyébként ilyen szempontból lelőttek, és ezzel megakadályozták azt, hogy látható fejlődés legyen, és ez elrontotta az emberi viszonyokat. Nekem ezzel szembe kell néznem, tehát hogy most nem azért mondom ezt a 6 hónapot, mert ki akarok bújni bármilyen kérdésre, szerintem most egész hosszan válaszoltam erre, hanem egyszerűen az van, hogy még benne vagyok ebben a történetben, és le kell vonnom azokat a tanúságokat. Amikor arról beszéltem, hogy nagyobb önbizalommal kellett volna fordulnom ezekben az ügyekben, akkor igazából itt a Schulz Nórát idézem, aki a politikai tanácsadóm, és nélkül az elmúlt 4,5 évben nem jutottam volna el ideig, hogy föl kell vállalni bizonyos esetekben a konfliktusokat, és meg kell teremteni a töréspontokat a magyar politikában, akár szervezeten belül is. Én nem vállaltam fel elégszer ezeket a konfliktusokat, ebben szerintem a Nórának abszolút igaza van, és nekem most az a feladatom egyébként, hogy több feladatom is van, de az egyik az hogy átgondoljam azt, hogy mi az, amit fel kellett volna vállalni, mi az, amit nem kellett volna fölvállalni, és nyilván mi az, amit fölvállaltam, és nem kellett volna fölvállalni. Tehát, hogy ezeket nekem végig kell játszanom, és azért kell végig játszanom, mert én tényleg hiszek abban, hogy lesz még magyar baloldal. És lehet, hogy hogyha Jánbor András nem lesz már parlamenti képviselő, akkor nem fogok szomorúan meghalni, de hogyha nem lesz Jánbor András soha ott egy magyar baloldali párt kampányzáró rendezvényén, vagy választási ünneplésen, vagy sikert ért el, akkor szomorú leszek. Én ezen fogok dolgozni a következő időszakban, ezért próbálom megtalálni azokat az embereket, akik ennek az új magyar baloldalnak ebben a remélhetőleg Orbán rendszer leváltása utáni új magyar baloldalnak ebben a pillanatban, amikor iszonyatos energia lesz a magyar közéletben, a vezetői tudnak lenni, a részesei tudnak lenni. Ugye ezt is mondtam ebben a videóban, hogy én a következő A tükrös hátrálévő részében a fizetésem felével megegyező pénzt fogok csak arra fordítani, hogy ilyen embereket megtaláljak és segítséget adjak nekik abban, hogy tudjanak politikai szerepet vállalni.
Csak pont amikor föléptél a politika porondjára, akkor a képviseletiségnek a logikáját akartad elismertetni a nyilvánosságra, és bíráltad azt a típusú NGO logikát, ami például hasonló módon mondjuk ösztöndíjaknak a delegálásával akar valamilyen módon embereket helyzetbe hozni. Ez nem igazából pont ennek az NGO-snak minősített logikának a visszaigazolása utólag?
Nem, mert például nem képzéseket akarok tartani ezeknek az embereknek, tehát hogy az NGO logika szerintem abból indul ki, hogy én pénzt szerzek arra, hogy aztán ezt a pénzt kiáramoltassam, és úgy csináljak, hogy mint hogyha ez valódi politikai cselekvés.
De hogy tud három közfelhatalmazás nélküli ember bármilyen módon is baloldali politikát csinálni?
Hát hogy tudott ilyen borandás képviselő lenni 2021 után, 2022-ben?
Úgyhogy tudod, hogy 2019-ben elmentél a Városházára dolgozni, volt már politikai beigazottságod, végeztél politikai munkát, és így tovább.
Hát pontosan erről beszélek, hogy azt megteremteni, ez a támogatás arról szól, hogy azt megteremteni, hogy ezeknek az embereknek legyen idejük, és legyen lehetőségük politikával foglalkozni. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ki tudtam magamnak harcolni a mércével, amikor ezt a semmiből megalapítottuk, és olvasói finanszírozásból működtettük, hogy tudjak politikai gondolkodással foglalkozni, mert ezért kaptam a fizetésem. Az a szerencsés helyzetem volt, hogy választottam a piaci meló között, és választottam a között, hogy bemegyek a Városházára tanulni. De ez nem mindenkinek adatik meg, és vannak iszonyatosan tehetséges emberek, akiknek, hogyha ezt meg tudjuk adni, és tudunk olyan lehetőséget teremteni, hogy felszívják ezeket a tapasztalatokat, akkor sokkal erőrébb vagyunk ebben a helyzetben. Én ezt akarom megtenni.
Ugye a visszalépésed kapcsán arról is írtál, hogy hiszel a baloldali politikában, de ennek Magyarországon vége van, és azzal érvelsz, hogy itt a milliárdosok, liberálisok, a nyugatott majmolók csinálták a baloldali politikát, illetve írsz arról, hogy te se tudtál a baloldal erős vezetővé válni, mert nem tudtál túllépni a korábbi ellenzéki politizálás határain. Több kérdésem is van hozzád. Az első az, hogy kritikusait felvethetik azt, hogy addig a pontig, amíg azt mondod, hogy Magyarországon vége van a baloldali politikának, az nagyon haj az arra, amivel Karácsony Gergely indokolta az előválasztásból való visszalépését Márki-Zay Péter javára. És hogy igazából ez egyfajta önfelmentés, ami pont ennek a lépésnek a morális igazolását próbálja megkönnyíteni a számodra. Mit válaszolsz az ő részükre?
Hát a baloldal vége az egy szervezeti vég. Tehát nem arról beszélek, hogy a baloldali gondolatnak van Magyarországon vége. Szerintem lehet Magyarországon 50% plusz egyet csinálni a baloldali gondolatból kiindulva. Csak azok a szervezetek, amik itt vannak, erre nem képesek jelenleg. És ezt kell újra teremteni.
Ugye van egy olyan is, hogy igazából hozol egy ilyen ívet a rendszerváltástól kezdődően, és engem nagyon érdekel, hogy mi a megfejtésed, miért nem tudott a baloldal olyan szervezetet építeni magának, amely ellenállóbb lett volna 2010-et követően?
Hát szerintem az a kérdés, hogy miért nem tudott, ami 2010 előtt ellenállóbb lett volna. Tehát azért itt a 94-es MSZP, vagy a 2002-es MSZP, vagy akár még a 2006-os MSZP is, az egy nagy szervezet volt. Az a kérdés, hogy utána mi történt. Hogy ugye a 2006 kapcsán azt szokták felemlegetni általában az emberek, hogy az összedi beszéd miatt mi történt a magyar baloldala. Nem az összedi beszéd miatt történt. Az MSZP a támogatóinak a harmadát 2 hónappal korábban veszítette el, amikor gyakorlatilag minden járulékot és adót megemeltek, ami ebben az országban létezik. Jó, itt kicsit talán túlzok, de egy brutális megszorító csomagot vezettek be, amikor elveszítették azokat a szavazóikat, akik hagyományosan a magyar baloldal szavazói voltak, azok, akik bérből és fizetésből élnek. És mi történik 2010 után? Tehát, hogy hol van az a politikai tér, amiben lehet politizálni ezeknek az embereknek? Hol vannak azok a struktúrák, amikkel el lehet jutni ezekhez az emberekhez? Ez gyakorlatilag a magyar létező baloldal felszámolta 2006 után, és itt van egy médiakritika is, amiről szerintem érdemes beszélni, egy kicsit már ebbe belekezdtem, hogy az internetes sajtó elterjedésével, a hagyományos platformoknak, a tévének, a rádiónak a visszaszorulásával, és nyilván mondjuk az olyan lapok, mint a Népszabadság kivégzésével, az van, hogy elfogytak azok a terek, ahol a, most ezt ilyen egyszerűen mondom, a dolgozó emberek problémáiról lehet beszélni. Tehát nekem ebből tényleg az egyik legkeményebb tapasztalatom, amikor a feltöltőkert és áramfogyasztókért harcoltam. A rezsi átalakításnál 2022. szeptemberében egyszerűen a minisztérium meg az MVM elfeledkezett arról, hogy van itt több tízezer ember, aki feltöltőkert és áramfogyasztó, és nekik semmilyen szabályozást nem határoztak meg. Majd, amikor meghatározták a szabályozást, akkor egy olyan képletet hoztak ki, hogy akkor lépik át a rezsét, hogyha az előző vásárlás óta eltelt napok számát elosztják 365-tel, és ezt elosztják a teljes rezsi összeggel, ami, ameddig még rezsi csökkentett az áram, majd ezt kiszámolják, hogy hány ezer forintba kerül vásárlásnál, és annyiért vásárolnak. És itt sikerült azt elérni, hogy ezt a teljesen értelmetlen szabályozást ezt megváltoztassák, ezzel sikerült egy kárpótlási ígéretet elérni a minisztériumtól, majd sikerült azt elérni, hogy automatikusan kárpótolták ezeket az embereket, 20 ezer családot. Ez egy óriási dolog szerintem, ellenzéki képviselő, ezért kevésszer tud ekkora sikert elérni. Gyakorlatilag a magyar médiában senkivel nem tudtam megértetni, hogy itt mi történik. Egyetlen egy HVG-s újságíróval találjuk ki, hogy ő milyen lakásban lakott. Egy olyan lakásban, albérletben lakott, ami feltöltött kártyás árammal működött. Az van, hogy a magyar média iszonyatosan ki van véreztetve. Nyilván a Google, Facebook, a nemzetközi trendek miatt a teljes nemzetközi média van egy kivéreztetésre. Magyarországon ugye el van véve a, gyakorlatilag a reklámpénz, mert hogy meg van mondva bizonyos szereplőknek, hogy nem reklámozhatnak a nem kormánypárti média
termékeket. De ezt nyilván lehet akár az osztályvakságára is írni a média elitnek, de, ezt akár alá is írom, de... És nem akarok például mindenre reflexzerűen Magyar Péterrel visszarevolverezni, mert hogy azt lehet látni, mondjuk ő például zéro eléréssel volt képes a nulláról fölépíteni egy mostanra eléggé masszív social media birodalmat, és azt is lehet látni, hogy például mondjuk azokkal az akcióval, amely a közszolgáltatások minőségének a elképesztően alacsony mi voltát próbálta reklámozni, azzal is képes volt milliós megtekintéseket és érdeklődést generálni, tehát hogy a technológia az, hogy ezt a hiátus pótolni lehessen, adott. Mint hogyha agilitás probléma lenne itt inkább, nem?
Hát egyébként nekem ezekben a témákban pont elég jók a social media elérésém. Nyilván nem a Magyar Péterrel vannak egy szinten, de hogy például most a devizahitelezés Európai Uniós Bírósági Döntés kapcsán szerintem 10 olyan videón van, ami 100 000 fölötti megtekintésben van.
Tehát akkor kijelenthetjük, hogy nem a média elérés a probléma.
A média elérés a probléma, mert ugye úgy működik a politika, hogy mi az, amit az emberek fontosnak tartanak, mi az, amit komolyan vesznek, és így mi az, ami a közbeszéd terjedve válik. Azért nincsen az, hogy a teljes a média ilyen kvázi őrkutya kontroll szerepe eltűnt volna. És az van, hogy amikor csak az előző, vagy mondok egy másik történetet, tehát ellehetetlenítési törvény, bizottsági ülés, bennül a teljes magyar média, végig közvetítik azt, hogy mit mondanak az ellenzéki képviselők, mit mondanak a kormánypárti képviselők, mert ők ugye annyira sokat nem mondanak, majd kivonul a teljes magyar sajtó. A következő 10 napi rendi pont, mind az Európai Unió bíróság döntése devizahitelezés kapcsán. Bejön az ügyvéd, aki elérte ezt a döntést, a fideszeseknek dönteniük kell sorra arról a devizahitelezés ügyről, ami 100 000-eket érint Magyarországon. Hány cikk született ebből szerinted, Marci?
Most a Marcinkos Lászlóról beszélünk.
De erről a bizottságülésről beszélünk, ahol ott a teljes magyar sajtó, nincs olyan, jó, hát amit nem nevezünk sajtónak, az nem az, de hogy ott a teljes a kormánytól független sajtó, 0 cikk született ebből az ügyből. Tehát, hogy itt van egy olyan probléma, hogy a komolyan vehetőség kérdése, és a mi az az ügy kérdése, az egy nagyon nehéz dolog. És igen, a közszolgáltatások kérdése, nyilván iskolába járnak az emberek gyerekei, egészségügyi intézménybe sajnos mindenki kerül, de vannak olyan speciális témák, amik viszont egy kifejezetten ezt az alsó középosztálybeli réteget érintik jobban, és kifejezetten nem érintik azt a politikai elitet és média elitet, aminek ezekkel kéne foglalkoznia. És ezek a témák nincsenek. Magyar Péter is beszél arról, hogy a végrehajtást államosítani kell. Nem került be az összefoglalókba, amikor Magyar Péter erről beszél. Most összehívott őszre a devizahiteles ügyben egy tanácskozást. Lehet, hogy ezt megírta valaki, én speciál a Magyar Péter Facebook oldalról értesültem arról, hogy ez lesz. Miközben ezek az ügyek 100 000-eket érintenek. És itt most nem arról beszélek, hogy a média hülye, hanem arról beszélek, hogy nagyon nehéz úgy baloldali politikát csinálni, és mondom, minden hibámmal együtt, és minden bénaságommal együtt, amit elkövettem, nagyon nehéz úgy a dolgozók érdekképviseletében politikát csinálni, hogyha ezek az ügyek nem a politikai elit része, és ugye itt a 2010 utáni ellenzék hibáiról beszélünk, például ez az egyik hiba, hogy ezek az ellenzéki pártok ezeket az ügyeket és ezeket a társadalmi csoportokat meg se próbálták gyakorlatilag képviselni.
Jó, tehát arra utalsz, hogy részben a baloldali nyilvánosság, vagy az a típusú nyilvánosság, amely érzékelen a baloldali szempontokra hiányzik az országból.
Kicsit azt mondom, amit Schiffer András mondott egyébként 8 évvel ezelőtt.
De hogy ugye te 2019-ben hoztál egy nagyon fontos döntést az életedben ilyen szempontból, akkor hagytad ott a Mérce főszerkesztői állását, és mentél a Városházára Karácsony Gergely mellé dolgozni, és ahogy te is utaltál, ez valószínűleg fontos volt a politikai, nem tudom, ismeretszerzések szempontjából. Aztán utána elindultál az előválasztáson, megnyerted a mandátumodat végül a választáson a Szikra segítségével. És hogyha azért megnézzük azt, hogy ezek a döntések végül egyébként hogyan szolgálták úgy általában a magyar baloldal ügyét, engem nagyon érdekel, hogy mi a reflexiód most 2025-ben, hiszen a Mérce azóta azóta is kitart, próbálkozik a túléléssel, jól, rosszul, egyéni megítélés kérdése, hogy szakmailag ők előrébb léptek-e vagy sem, de az nem kérdés, hogy léteznek, és továbbra is jelen vannak a magyar nyilvánosságban. Karácsony Gergelynél azt lehetett látni, hogy az első ciklusának az eredményét nem tudta megismételni a választáson, jelenleg egy nagyon szorult helyzetben van, mert egész egyszerűen kisebbségbe került a közgyűlésben, nincsenek képviselői, tehát ott egy egyértelmű elakadása van az ő projektjének. A Szikra esetében már hosszan beszéltünk erről, hogy a látványos indulás követően hogyan nem sikerült igazából stabilizálni a szervezetet, és hogyan nem sikerült további politikai sikereket fölmutatni önkormányzati képviselőkben, egy polgármester képében, és most az újrázásod sem adott. Tehát az elmúlt 6-6,5-7 évnek mi a reálpolitikai mérlege a te értékelésed szerint?
Csak annyi, hogy Karácsony Gergelynek nem voltam politikai tanácsadója, és nem volt hatásom az ő politikáján, Kis Ambrus mellett dolgoztam, és az egy bürokratikus pozíció volt, ami iszonyatosan fontos volt egy csomó dolog megértésében. De a kérdésre válaszolva, és igazából ezeket, tehát még a Karácsony Gergelyt is akár ide vehetjük, hogyha nagyon akarjuk. Nyilván az van, hogy vannak dolgok, amiket nem tudok úgy kirakni az asztalra, hogy ezekre sikerként gondolok vissza x év után. De azért alapvetően azok az intézmények, amiket létrehoztunk a semmiből, azoknak az intézményeknek a létezése nélkül azért hátrább tartanénk alapvetően. És én nem gondolok, én tényleg azon, hogy én nem úgy gondolok erre a nem indulásra, mint hogy nekem véget érne itt az életem, vagy véget érnének azok az ügyek, vagy véget érne a politikai jelenlétem. Én úgy gondolok erre az indulásra, mint ami egy lehetőség a tovább lépésre. De tényleg én azon rögtem most hétvégén, vasárnap, amikor így visszanézegettem a cikkeket, hogy nem tudom, hogy a baloldal szó ilyen pozitív kontextusban egyébként mikor íródott le ennyiszer a magyar politikában, hogy a hazafiasság, az igazság, a becsületesség kapcsolódik hozzá. Kicsit, tehát nyilván az lenne jó, hogyha nem egy visszalépés alkalmával íródna ez le, de hát alapvetően az van, hogy azért itt van akkor egy munka, amit elvégeztem, és egy munka, amit látnak emberek, hogy ez egy hasznos munka volt. Ebből gyűltek tapasztalatok, gyűltek ismerettségek, gyűltek erőforrások, gyűltek olyan dolgok, amikkel én tovább tudok menni a következő időszakban, és amit tovább tudok adni másoknak.
És azok a szervezetek, amik ezt lehetővé tették, hogy mit tudnak csinálni? Tehát mit tud csinálni az a több száz aktivista, aki akár 21-ben, akár 22-ben, vagy az azóta eltelt időben, akár csak a legutóbbi hetekig azért kampányolt, hogy neked az újraindulásod és a politikai pozíciód biztosított legyen?
Alapvetően meg fogjuk adni nekik a lehetőséget arra, hogy tudjanak dolgozni tovább egyrészt az Orbán kormány leváltásáért, másrészt pedig utána is, hogyha azért vannak itt, mert hát nyilván az aktivistáim nagy része az Orbán kormány leváltásáért volt itt, és nem a baloldal megteremtéséért, hogyha ebben részt akarnak venni valamilyen módon, akkor tudjanak. Nem fogok mozgalmat alakítani, és nem fogok pártot alakítani, de nyilvánvalóan van felelősségem azokért az emberekért, akik körülöttem vannak, és van felelősségem azért, hogy nekik politikai lehetőséget és politikai gondolatokat biztosítsak abban, hogy ennek az új népi magyar baloldalnak az újraépítése megtörténhessen.
És arról a felvetés, amit gondolsz, hogy a baloldal szempontjából lehet, hogy kívánatosabb lett volna, hogyha megmaradsz Mésze főszerkesztőjeként, és csinálsz egy országosra elérésű jó baloldali lapot?
Hát figyelj, soha nem, vagy így, én nem tudok úgy visszanézni a múltam különböző pontjaira, hogy ezt másképp kellett volna csinálni. Hoztam döntéseket, ezeket a döntéseket vállalom. Én alapvetően azt gondolom, hogy azoknak az embereknek, akiknek az elmúlt 4 évben tudtam segíteni, szerintem jobb döntés volt az, hogy nem amiatt a főszerkesztője maradtam, hanem mondjuk tudtam nekik elintézni azt, hogy ne lakoltassák ki őket, tudtam elintézni azt, hogy kapjanak jogsegélyt a semmiből abban, hogy az ügyüket meg tudják oldani, hogy kapjanak kárpótlás feltöltőket és áramfogyasztóként, hogy a ferencvárosi tanúszadák fel legyenek újítva, hogy a józsefvárosi szakrendőrt ne vigyék el, egy csomó mindent tudok mondani. Én erre büszke vagyok, és én ezt egy kerek történetnek gondolom ebből a szempontból.
Nézve utaltál már, de szeretném, hogy egyértelműen kimondanád, hogy te mit tekintesz 2026 ígéretének. Arról van szó, hogy meg lehet állítani az egyre durvuló NERT, és ez is már egy önmagában vett komoly érték, vagy ezen túlmutatóan annak is látod az esélyt, hogy egy igazságosabb, egyelőbb Magyarország megépítéséhez érdemben hozzá lehet tenni.
Hát a mostaninál ennek a rendszernek a leváltását már automatikusan hozzátesz egy igazságosabb, jobban működő, demokratikusabb Magyarország megteremtéséhez. Én igen, az első rendű dolognak azt tartom, hogy ez a rendszer legyen váltva. De azt gondolom, hogy itt tényleg ez egy Ez egy spirituális pillanat lesz, hogyha ez megtörténik, és olyan energiák szabadulnak fel, olyan építő energiák, amiket még most nem is látunk, és nem is tudjuk ezt átérni. Gondolj bele abban, 89-ben mit gondoltak arról, hogy mi fog itt történni, hogyha rendszerváltás lesz, hogy majd a munkásőrség jön, fehér terror, a pártállam meg fogja nyerni a választásokat 70%-kal, és sorra lehetne mondani a dolgokat, ez nem jelenti azt, hogy nem történtek rossz dolgok a rendszerváltás után, de alapvetően az, ami ott történt, az elképzelhetetlen volt még akár 10 hónappal is korábban. Én most is azt gondolom, hogy az, ami hogyha végre megtörténik, az Orbán kormány leváltása, elképzelhetetlen azok az energiák, amik fel fognak szabadulni.
Csak hova tud becsatornázódni? Pont ez a kérdés a rendszerváltása kapcsolatban, és hogy nem voltak olyan társadalmi szervezetek, amik érdemi beágyazottsággal, nem csak egy elitlogika alapján szerveződve, valóban alulról valamilyen módon, és közben egyébként a képviseletiség és a belső hierarchiák működtetését is komolyan véve tudták volna szervezni a saját agendájukat. És kb. Ugyanitt tartunk, tehát nem tudsz mondani szerintem olyan mozgalmat, társadalmi szervezetet, a Szikra sem ilyen sajnos, amely érdemben fölléphetne mondjuk, hogy ezeknek az energiáknak a becsatornázója legyen. Tehát lehet, hogy lesznek ezek az energiák, aztán lehet, hogy 2-3 hónap, adott esetben fél egy év, és ugyanúgy a porba fog hullani, ha nem lesz ennek semmifajta fölhajtó ereje intézményi szempontból. Szóval hogyan látod ezt föloldhatónak a következő egy évben? Mit lehet tenni azért, hogy ez megépüljön?
Tehát szerintem nem véletlenül, hogyha végigfigyelted itt a mondani valómat, a rendszerváltást ott nem használtam, hanem az Orbán rendszer leváltását. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség, és ebben a lehetőségben egyébként ott kell lenni és csinálni kell. Nyilvánvalóan, miközben egyébként Magyar Péter azt csinálja, hogy felhatalmazást ad az embereknek, és azt csinálja, hogy lehetőséget ad nekik, hogy jó politikai döntést hozzanak, a közben nyilvánvalóan egy csomó minden hiányzik ahhoz, hogy ez egy igazi rendszerváltás legyen alapvetően, de rendszerváltás lesz abból a szempontból, hogy ez a rendszer el fog menni, és abból a szempontból, hogy beláthatatlan dolgok fognak történni a választásás napján. Nyilván, Marci, nem fog megalakulni a, nem tudom milyen dolgozóknak a alulról szervező rendszere, de ez nem a TISZA hibája, és nem feltétlenül egyébként a elmúlt 3 év baloldalának a hibája. Ez a társadalmi struktúrák hibája, amiben messzire mehetnénk, hogy miért nem működik mondjuk a szakszervezetiség, miért nem működik a dolgozó identitás egyébként, nem csak Magyarországon, hanem mondjuk az Európában gyakorlatilag most már sehol. De hogy ezt nem fogja megoldani az Orbán rendszer leváltása, viszont egy csomó mindent meg fog oldani.
Mit vársz el egy esetleges TISZA kormánytól? Mi az a minimum teljesítés, aminek esetén azt mondod, hogy megérte visszalépni, megérte leváltani az Orbán kormányt. Nyilván értem, hogy önmagában a számodra érték, hogy nincsen Orbán kormány, és valószínűleg sokan osztoznak, már csak erről szólnak a közvéleménykutatási adatok is, de ezen túlmenően közpolitikai szempontból mi az a minimum teljesítés, amit már sikernek értékelsz?
Hát sok mindent kérdez sorolni egyébként alapvetően, de hát nyilván az, hogyha a politikai szabadság visszakerül Magyarországban, arra a pontra, ahol egyébként, tehát a visszakerül szó talán nem biztos, hogy jó, hogyha lesz politikai szabadság Magyarországon, lesz politikai vita, a közügyek intézése legalább valamilyen szinten megjelenik ezekben a politikai vitákban, az egyrészt nagyon fontos, másrészt pedig nyilván azok a közszolgáltatások, amik egyébként részei már Magyar Péter legitimációjának, hogy ezekkel foglalkozni kell azokban, hogyha már javulást érünk el, az iszonyatosan fontos ennek az országnak, és azok a dolgok, amikről már beszéltem, tehát hogy mi lesz a végrehajtási rendszerrel, mi lesz a devizahitelesekkel, és egyébként, hogy tényleg hazabeszéljek, mi lesz a Diószegi utcában a lakókkal. Mondjuk, hogyha ez a csomag így megvan, akkor én tökéletesen elégedett leszek.
És mit teszel akkor, ha azoknak lesz igaza, akik arról beszélnek, hogy Magyar Péter egy fiatalabb Orbán Viktor, és gyakorlatilag a hadott esetben van kétharmados felhatalmazása, átveszi a NER eszközrendszerét, és annak a folytatásával fogja kormányozni az országot.
Én emlékszem, amikor Fekete Győr András volt a fiatalabb Orbán Viktor, volt egy ilyen akkori DK-s ilyen futam, amikor ezt tolták. Szerintem tényleg az van, hogy a politikai elit és az értelmiség egy része nem hisz a népben, és ezért nem hisz a legitimációban. Nem hisz abban, hogy az igenis számít, hogy mi az, amiből megalakul ez a rend, ez az mondjuk úgy, hogy új rendszer. Mi az, amiből a TISZA megalakul. Sokkal gyengébb hatalma lesz Magyar Péternek még kétharmaddal is, mint Orbán Viktor rendszerének, és alapvetően neki be kell teljesítenie ezeket a dolgokat, például amiket felsoroltam, azoknak a 90%-át be kell teljesíteni ahhoz, hogy a politikai legitimációja megmaradjon. Ha ez nem történik meg, akkor egyébként lehet, hogy rosszabb helyzetbe kerülünk, mint amiben voltunk. De én azt látom, hogy Magyar Péter egyébként ezzel tisztában van. Tehát, és egyébként, ami szórakoztató szerintem, vagy hát nem szórakoztató, mert ez egy szörnyű helyzet, de hogy amikor most éppen billenésben vagyunk remélhetőleg, és remélem, hogy én a nem indulásommal hozzátettem ahhoz a billenéshez, hogy itt a Orbán rendszer leváltása felé megtörténjen az a billenés, ami után egy 2010 előtti helyzetbe kerülünk, akkor minden egyes pillanatban, amikor a Fidesz elővesz nagy ügyeket, és ezeket az ügyeket rányomja az ellenzéki közvéleményre, azzal valójában ezeket az ügyeket a rendszerváltás ügyeivé teszi. Az Orbán rendszer leváltásnak az ügyeivé teszi. Tehát például szerintem nagyon vicces módon, hogy ezt a vicces kategóriát használom, de hogy szerintem az van, hogy ma 15-20%-kal több ember gondolja azt Magyarországon, hogy a Pride felvonulás az menjen úgy, ahogy akar Budapest utcáin, mint mondjuk két hónappal ezelőtt. És az, hogy 4-5 hónapja erről van szó a magyar nyilvánosságban, ez ennek a hatalomváltásnak a részévé teszi például ezt az ügyet.
Az igaz, de ez bocsáss, hogy már ide azt lesz, akkor ez a logika igazából a te indulásoddal kapcsolatban is elmondható. Tehát, hogy adott esetben, hogyha kisült egy olyan eredmény, ami mondjuk elsőre nem túl bíztató arra nézve, hogy egy hármas versenyben hogyan néznél ki, tehát ezek a percepciók pont, ahogy te mondod, a politikai munkával abszolút alakíthatóak.
Hát de én nem, tehát hogy egyrészt, tehát, hogy nem kijött egy eredmény, és az alapján döntöttem, hanem az alapján döntöttem, hogy mit beszéltem a választókkal. Az alapján döntöttem, hogy mi az, ami visszajött.
Jó, igazából beszéltünk már erről valóban.
Döntöttem, hogy mi az az erkölcsi kérdés, amiben én vagyok egy anti-orbánista legitimációval, és ebben a kérdésben kellett nekem egy jó döntést hoznom.
Azt tervezed, hogy valamilyen formában segítenéd a még nem ismert Tiszás jelöltet. Ugye mondtad a 24 pontunknak, hogy ha kéri a segítséget, akkor föl fogod ajánlani, de bármilyen módon ezen túlmenően tervezel részt venni a kampányban?
Abszolút tervezek, tehát hogy a mandátumom egy évig szól, és ez a mandátum az Orbán rendszer leváltására szól. Tehát hogy nem csak erre, nem csak a kampányban való részvételt tervezem, hanem azt tervezem, hogy ezeket az ügyeket, a devizahitelesek ügyét, a végrehajtások ügyét, a diószegi utcaiak ügyét, ezeket ennek a kampánynak megpróbálom a részeivé tenni, még jobban a részeivé tenni, és annak az új kezdetnek mondjuk így a részeivé tenni, ami az Orbán rendszer leváltása után jön.
A te aktivistáid vagy a Szikra aktivistái támogatnának egy Tiszás jelöltet az aktivizmusukkal, a munkájukkal?
Nyilván nem tudtam még mindenkivel egyesével beszélni, pénteken lesz egy eseményünk, ahova jönnek majd ezek az emberek, de én a visszajelzésekből azt látom, hogy van egy-két ember, aki talán nem, de a többségük igen, abszolút igen.
Záró kérdés, mit lehet tudni a jövőre vonatkozó terveidről? Milyen formában tervezel, mert azt mondod igazából, hogy maradnál a közélet közelében, szóval milyen formában tervezed a közéletet formálni a továbbiakban?
Hát a következő egy évről már beszéltem, utána pedig azt gondolom, hogy az a tudás, az a kommunikációs platformok, amiket felépítettem, azokat mindenképpen használni fogom, és arra fogom használni, hogy azokat az ügyeket vigyem, és azokat az embereket képviseljem, akiket az elmúlt négy évben képviseltem, és igazából megpróbálok e köré támogatókat szerezni majd, és olyan embereket, akik hasonlóan gondolkodnak a világról.
Jámbor András, Ferencváros Józsefváros egyéni országgyűlési képviselő. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, minden jót neked, szervusz.
Én is köszönöm.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a beszélgetésem Jámbor Andrásról. Ha esetleg menet közben kapcsoltál volna be, akkor ajánlom, hogy hallgass végig a legelejétől a teljes beszélgetést, hiszen számos témát érintettünk részben, amelyek a választókörzetéhez tartoznak Jámbor Andrásnak, de részben azon túlmutatóan beszéltünk úgy általában a magyar baloldal helyzetéről, arról, hogy mik azok a problémák, szervezeti, strukturális, adott esetben ideológiai kihívások, amelyekkel nem képes túlendülni, és ha mégis, milyen utakon lehetne valami módon előrelépni ebben egyet, és hogy látja ebben a saját helyzetét. Szóval számos izgalmas és fontos téma, ami meghatározhatja a magyarországi progresszív, baloldalias nyilvánosságnak a jelenét és a jövőjét. Szóval, hogyha érdekel ez a téma, akkor mindenképpen a legelejétől érdemes végighallgatni a teljes beszélgetést. Most egy rövid szünetre elmegyünk, ugye hamarosan kezdődik az ATV-n Kulja András és Takács Péter vitája a magyar egészségügyről, Szőlősi György fogja vezetni majd a vitát. A vita után pedig érkezünk mi magunk a saját elemző műsorunkkal, úgyhogy érdemes lesz majd ide kapcsolatok, de most érdemes magát a vitát követni ahhoz, hogy képbe legyetek arra vonatkozóan, hogy hogy néz ki egy ilyen szakpolitikai csörte. Reméljük, hogy nem csak csörte lesz, tehát reméljük, hogy nyilván retorikai adok-kapokra érdemes készülni, de azt is reméljük, hogy kicsit talán be lehet látni abba, hogy mi a fideszes és mi a tiszás ajánlat a magyar egészségügyként valóban kínzóan nagy kihívásainak a megválaszolására. A fideszes válasz valamelyest azért látjuk az elmúlt 15 évben, hiszen a gyakorlat eléggé hogy ilyen tetten érhetően jelen van a mindennapokban és a mindannyiunk életére hatással van. Ugye ehhez képest mit tud lenni a tiszás ajánlat, azt pedig remélhetőleg megismerhetjük Kulyi Andrástól. Szóval remélem, hogy úgy jönünk majd vissza, hogy valami fajta érdemi, tartalmi alapú megítélését is cincálhatjuk majd ennek a vitának, hiszen nagyon ritkán zajlanak ilyen típusú beszélgetések a legalapvetőbb ellátórendszereinknek a lehetséges formálásáról, kihívásairól, problémáiról, és bár alapvetően elemzői egyetértés és konszenzus van arra vonatkozóan, hogy az ilyen szakpolitikai vitáknak semmi jelentősége nincs, ezzel mi határozottan nem értünk egyet, és a Partizánban kifejezetten fontosnak tartjuk és kiemelt értéknek az ehhez hasonló vitáknak a megszervezését, úgyhogy előre is ehhez gratulálunk Szőlősi Györgynek, hogy ezt tetőt alá tudta hozni, és érdeklően várjuk, hogy végül mit hoz majd ki ebből, hát majd meglátjuk, mondom, a vita után érkezünk vissza, úgyhogy tartsatok majd akkor is velünk. Most munkatársai nevében megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket, hamarosan találkozunk, de addig is, ciao.